Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
XIV. Leó pápa visszaállította azt a vatikáni hagyományt, hogy az alkalmazottak minden pápa választás után prémiumot kapnak. Ez most 500 euró, írja a híradó az Anza hírügynökségre hivatkozva. Az úgynevezett konklávé prémiumot 2013-ban törölték el. 14. Leó pápa a visszaállításáról szóló bejelentést közvetlenül azt megelőzően tette meg, hogy pénteken első hivatalos audienciáját tartotta meg a római kúriával, vagyis a Szentszék tulajdonképpeni kormányzatával és az alkalmazottakkal. A prémium azért a munkáért jár az alkalmazottaknak, amelyet az átmeneti időszakban végeznek, vagyis a mindenkori pápa halála és az új egyházfő megválasztása között. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter május 24-én elutasította a Vatikánt, mint lehetséges helyszínt az Ukrajnával folytatandó jövőbeni béketárgyalásokhoz, derül ki a híradó oldalán. A diplomata azzal érvelt, hogy a katolikus székhely nem lenne megfelelő platform két ortodox keresztény ország közötti egyeztetéshez. Korábban készségét fejezte ki 14. Leó pápa arra, hogy a Vatikán otthont adjon a béketárgyalások következő fordulójának, miután több állam is megemlítette, hogy a Szentszék semleges platformként szolgálhatna a konfliktus rendezésére irányuló egyeztetésekhez. A pápai szándék megerősítést nyert Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök részéről, aki úgy nyilatkozott, a pápa a béke reményének szimbóluma. Hiszünk abban, hogy a Vatikán fontos szerepet játszhat a háború befejezésében. Miközben a háború immár harmadik évébe lép, és az áldozatok száma továbbra is emelkedik, a nemzetközi közösség számos szereplője próbál diplomáciai megoldást találni. A Vatikán aktív közvetítői szerepre törekszik, ám Lavrov kijelentései ismételten világossá tették, Oroszország nem tekinti elfogadható fórumnak a katolikus szentszéket. Kitört a botrány Spanyolországban. Egy kísérlet okozhatta az áramszünetet, amelyet most igyekszik eltusolni a baloldali kormány. Sajtóinformációk szerint a Pedro Sánchez vezette baloldali spanyol kormány igyekszik eltüntetni annak az elektromos áramhálózaton végzett kísérletnek a nyomait, amely az áprilisi nagy áramszünetet okozhatta az ibériai félsziget országaiban, írja az Index a Brit Telegraph alapján. 2025. április 28-án áramszünetet jelentettek Spanyolország és Portugália több részéről. Az áramkimaradás megközelítőleg 10 órán keresztül tartott, de volt, ahol ennél is később állt helyre az áramszolgáltatás. A brit hírportál szerint azt vizsgálhatták, meddig tarthat ki a rendszer megújuló energiaforrásokra támaszkodva, amikor bekövetkezett a leállás. Revicki Gábor nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth és Jászai Mari díjas színművész, a gondosóra 800.000. Felhasználója, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó Facebook oldalán. Nyitrai Zsolt kiemelte, hogy a gondosóra eddigi számai bizonyítják, hogy a szolgáltatás működik. A gondosóra segítség egy gombnyomással. 800.000 felhasználó, 60.000 megmentett élet, 560.000 általános segítségnyújtás és több mint 103.000 letöltött applikáció jellemzik a működését. Lantos Csaba energiaügyi miniszter elmondta, a gondosóra diszpécser szolgálata a nap 24 órájában egy gombnyomással elérhető. Ennek segítségével a legidősebb generáció tagjai, köztük azok is, akik egyedül élnek, biztonságban tudhatják magukat. Magyarországon az egyik legjobb a közbiztonság Európában, azonban erre hallatlan veszélyt jelent a kábítószer és a kábítószerrel összefüggő bűnözés, mondta Horváth László, kábítószerkereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos. A kábítószer a fiatalokat célozza, ezért nagyon határozottan, kíméletlenül kell fellépni a kábítószerkereskedőkkel és terjesztőkkel szemben. Felidézte, hogy az alaptörvényben rögzítették, a kábítószer előállítása, terjesztése, fogyasztása és népszerűsítése tilos Magyarországon. Kitért az új kábítószer ellenes törvényre is, amely június 15-től lép életbe, és véleménye szerint új helyzetet teremt a kábítószer kereskedők, terjesztők és fogyasztók számára is. Horváth László közölte, a kábítószerrel szembeni fellépésnél a rendőrség mellett nagyon fontos a társadalmi összefogás, amelyben mindig nagy szerepük van a polgárőr egyesületeknek is. A polgárőrség a kormány és az egész magyar társadalom stratégiai szövetségese. Híreink végén az időjárásról. Napos, gomoly felhős idő várható. Késő délutántól nyugat felől vastagabb felhőzet érkezik a Dunántúlra. Az északi-északkeleti szél többfelé élénk, néhol erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között valószínű.
Teljes élet vár, ó, Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berecz Renátát hallják. Mai adásunkban elérkeztünk a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról szóló beszélgetésünk utolsó részéhez. Vendégeinkkel Tajtini Lesó Györgyivel, a Tajti Önfejlesztő Műhely tanácsadójával, kóccsal, trénerrel, valamint Tajti Emmával, a műhely szociológus tanácsadójával ebben a részben arról is beszélgetünk, mi a kapcsolat a gyerek érzelmi intelligenciájának fejlődése és a szülő képernyő ideje között. Továbbá szó lesz a konfliktusok feloldásának módjairól is. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Összehasonlítva, ugye, amit csak egy kis reflexió erre a külföldön és itthon, és ugye ez a kiégés, hogy itt is ugye nagyon fontos megemlíteni azt, hogy nem értékítélet egyik vagy a másik. Tehát, hogy generációtól függetlenül vannak olyan egyének, akik szeretnek olyan munkáján dolgozni, olyan munkában, ahol megvannak a keretek, és azokat lehet követni. És vannak olyan egyének, akik pedig jobban szeretik a szabadságot. Tehát, hogy nem vagyunk egyformák. Itt ugye a nehézség nem a egyik vagy a másik móddal van, vagy nem, tehát nem abból származik a nehézség, hanem abban, amikor ez a kettő találkozik. És amikor valaki egy olyan pozícióban van, ami nem az ő munka módjának felel meg, és hogy itt jön az, hogy hogyan lehet ugye ezekkel dolgozni, és hogy van-e egy olyan környezet, amiben, hogyha én azt mondom munkavállalóként, hogy szeretnék kicsit másként dolgozni, akkor van-e egy olyan környezet, vagy egy olyan munkáltató, aki azt mondja, hogy oké, akkor megadom azt a szabadságot, vagy beszéljük meg, vagy jön egy olyan háttérből, egy olyan szervezeti struktúrából, ahol a főnök megmondja, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy itt ez a nehézség, és hogy itt is ugye az önismeret része nagyon sok minden bejön, hogy mi az, ami nekünk szükséges. És itt is visszakanyarodva ugye a tiszteletadás, hogy addig, amíg régen megmondta a főnök, hogy ezt csinálnak, akkor annak a generációnak sokkal egyszerűbb volt azt mondani, hogy oké, mert hogy ezt tanulta meg, és ez volt a normális. Viszont mostanában a fiatalabb generáció pedig visszakérdez, hogy igen, de miért? És hogy nem feltétlenül azért, mert hogy tiszteletlen, hanem próbálja megérteni a dolgokat, próbál felelősséget vállalni, és hogy visszakanyarodva ahhoz, hogy ha olyan gyereket akarunk nevelni, aki önálló, akkor ne csodálkozzunk, hogyha visszakérdez, és hogy nem feltétlenül, nagyon sokszor ugye a miértet, azt ilyen visszaszólásnak érzékeljük, holott gyerek is folyamatosan kérdez, hogy miért, mert ezt szeretne érteni.
A partnerként próbál jelen lenni. Miben fog különbözni akkor? Vagy miben különbözhet majd az alfa? Mert most ugye ott tartunk.
Hát még az alfákról még most gyűjtögetjük az információkat, tehát hogy ők még...
De hogy vannak ilyen prognózisok, hogy mondjuk ahogy a digitális világ változik, vagy ahogy körülöttünk, tehát gondolom, hogy vannak erre vonatkozóan már valamilyen prognózisok.
Az biztos, hogy ha ugye arról beszélünk, hogy a generációkat meghatározza a környezet, az biztos, hogy meghatározó lesz a digitalizáció az ő szempontjukból. Itt megint a kettősség, hogy vannak olyan gyerkőcök, akik egészen kiskoruktól kezdődően használják a különböző technikai dolgokat, és vannak olyan szülők, akik már elkezdtek odafigyelni arra, hogy nagyon sok kutatás vizsgálta, hogy nem pozitív, tehát nincs pozitív hatása annak, hogyha már egy csecsemő használja a dolgokat. Tehát itt is lesz egy ilyen, hogy valaki nagyon a technika irányába dől el, valaki meg nagyon ellene fog menni. Valamint azt szerintem a COVID is, illetve nem csak szerintem, hanem nagyon sok kutatás vizsgálja, illetve már most látszódik fejlesztéseknél, hogy a COVID-nak milyen hatásai vannak, ugye itt főleg a maga a bezártság része és az a szociális közeg, ahogy felnőnek, ugye a korai szocializációs szakasz nagyon sok gyermeknél teljesen kiesett, hiszen az iskolába, amikor kellett volna ez az iskolóvodaváltásnak megtörténni, és elindulni a másodlagos szocializációs közeg, ugye a családon kívül az iskolában megtörténni ezeknek a fejlődéseknek, ezeknek a folyamatoknak, ezek teljesen kiestek. És hogy emellé hozzájött az a szorongás, ami jött, ugye, hogy nem tudtuk, hogy mi történik, a halálozások, tehát hogy nagyon sok negatív hatása volt ennek is, ennek a szorongásnak, és látva azt a pusztítást, amit végzett a vírus, és hogy ezek már most mutatnak, tehát már most vannak hozatalai, hosszú távon ezt mindig csak akkor fogjuk megtudni, amikor már ott vagyunk.
Hát ugye kutatásokból már látszik, hogy a kompetenciamérésnél is ugye befolyásoló hatása van a képernyőidőnek, a digitális eszközök használatának, mert ugye van-e ott a kompetenciamérésnél egy háttérkérdőív, és akkor abból így tudnak ilyen eredményeket kimutatni, illetve egyre több olyan kutatás van, hogy most a legutóbbi, amit olvastam, hogy az érzelmi intelligenciát vizsgálták a képernyőidővel való összefüggésben, és hogy nagyon izgalmas, hogy nem a gyermeknek a képernyő előtt töltött idejével mutatott korrelációt, hanem a szülő képernyő előtt töltött idejével.
Mert ugye hoppá, ez egy fontos...
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy ugye hiszen az érzelmi intelligencia és a fejlesztése, a szociális kompetenciának a fejlesztése, fejlődése, az nagy mértékben összefügg azzal, hogy milyen nonverbális jeleket használunk, hogyan kommunikálunk, és hogy amit mondunk, és ahogyan mondunk, az mennyire passzol egymáshoz, és ezeket olvassa a gyerek, és ezeket tanulja.
Na hát most, vagy hogy van-e mit olvasni, tehát hogy a hát figyelem
el, pontosan kérdése. Erről van szó, és mert itt... hogyha a szülő a képernyőt nézve kommunikál, és nem a gyermekre nézve, tehát nem ránéz bele a szemébe, akkor tulajdonképpen az a mimika, ami ahhoz a mondandóhoz kapcsolódik, az a képernyő felé megy, nem pedig a gyerek felé. És hogyha minél többet beszél a szülő, vagy tölt a képernyő előtt, és esetleg úgy kommunikál a gyerekkel, akkor itt találtak összefüggést, hogy minél több időt tölt a szülő a képernyő előtt, annál alacsonyabb szintet mutatott a gyerekeknek az érzelmi intelligenciája. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezen úgy érdemes elgondolkodni, főleg akkor, amikor ugye ha függőségekről beszélünk, és ugye minden a családban kezdődik, ugyanígy a függőségek is, tehát, hogyha én azt szeretném, hogy a gyerekem ne legyen kütyűfüggő, akkor érdemes föltenni azt a kérdést, hogy vajon nálunk otthon mikor van az a digitális detox idő?
Van-e?
Van-e? És igen, inkább oda, tehát hogy van-e olyan családi szabály, hogy akkor este 6 órakor mindenki leteszi a telefonját a komódra. És akkor onnantól kezdve egymásra figyelünk, és egymással foglalkozunk. Tehát, hogy ahogy olvasó gyereket csak olvasó szülő tud nevelni, nem kütyűfüggő gyereket nem kütyűfüggő szülő tud nevelni, hiszen ahogy kezdtük is az elején, hogy utánzás és modellkövetés.
Igen, és hogyha csak példának felhozom azt, hogy ha tehát felnőtt életünkben is, hogyha valakivel beszélgettünk, és mondjuk elmegyünk valakivel, egy barátunkkal találkozni, és folyamatosan a telefont pötyködi, tehát hogy mennyire érezzük magunkat kapcsolódva azzal az egyénnel, és akkor mi felnőtt emberek vagyunk, akiknek már valamennyire azért fixálódva van, ki van alakulva a személyisége is, és akkor most ez egy gyerkőccel, akinek a fejlődésében fontos szerepet játszik az, hogy a szülő milyen mimikákat ad. És hogy igen, és hogy nagyon sokszor kapcsolódva a digitális részhez volt nem egy olyan szülő, aki abban kért segítséget, hogy a gyermeke nagyon sokat ül a gép előtt. És akkor elkezdtük feltárni, hogy oké, milyen alternatívák vannak. És kiderült, hogy a gyerkőcnek igazából, tehát hogy a családban sincsen senkinek hobbija. Tehát, hogy nem csinálnak semmit közösen, tehát nincsen alternatíva. Tehát ilyen szempontból...
Nem, hogy közösen, külön-külön.
Teljesen, igen, és teljesen normális volt, hiszen a gyerek a gépen a barátaival játszott. Volt sikerélménye, mert a játékban elért dolgokat is, és kapcsolódott másokkal. És hogy mi az alternatíva? Semmi. Tehát, hogy nagyon sokszor nem azt kell keresni, hogy hogyan lehet valamit nem csinálni, hanem ilyen, tehát, hogy na, szóval nehéz, tehát, hogy hogyan tudjuk más irányba terelni a dolgokat. Tehát, hogy valamiért a gyerek folyamatosan a gép előtt ül. Valami oka van.
Mi az, amit onnan kap?
Igen. És ez, hogy a minták, tehát hogy ha én folyamatosan a telefont pötyködöm, és azt látja a gyerek, hogy folyamatosan dolgozok, és hazamegyek, és utána a tévé előtt ülök, akkor nem fog a gyerek küzd látni mintákat arra, hogy akkor milyen más opciókat lehet csinálni, és igen, és hogy az sem egy megoldás, hogy azt mondom a gyereknek, hogy tedd le a telefont, és csinálj helyette valami mást, én meg ülök tovább a tévé előtt. Hanem akkor
és pötyködöm a saját telefonom.
Igen, hanem letesszük a telefont együtt, és megmutatom a gyereknek azt, hogy milyen alternatívák vannak, és hogy lehet így is szórakozni, és lehet így is élményeket szerezni, és kapcsolódni másokkal. Tehát, hogy a mintakövetés.
Már a konfliktusnak nagyon sok kontextusát tekintettük át szerintem, viszont annak a feloldására is van lehetőség, hogy ezeket a konfliktusokat megoldjuk otthon. Milyen technikák vannak erre?
De azt gondolom, hogy legelőször is érdemes tisztázni. Tehát, hogyha ebből a folyamatból indulok ki, akkor ugye minden folyamatot úgy tudok módosítani, változtatni, hogyha azzal kezdem, hogy beazonosítom, hogy mi a probléma. Tehát, hogy mi az, amiben nem értünk egyet, mi az, amiben ütközünk, mi az, amit másként látunk, másként szeretnénk, és hogyha ezt sikerült beazonosítani, és ebben egyet értünk, mondjuk itt most gondolok a szülőkre, tehát a szülői alrendszerre, akkor, és anya és apa egyetért abban, hogy ezt ebbe az irányba lenne jó megváltoztatni, akkor utána fogunk tudni lépéseket kitalálni, nagyon apró, teljesíthető lépéseket, hogy mondjuk a szokásokat megváltoztassuk. És ami leginkább kihívást szokott ugye jelenteni, az, hogy ezt következetesen tartsuk is. Hogyha a szülőgyerek viszonylatában van szükség ilyenfajta konfliktus megoldásra, ott is nagyon fontos ezeknek a pontos definiálása, de azért azt nem szabad elfelejtenünk, hogy a szülő-gyerek viszonylatban mindig a szülője a felelősség. És ezért szokott furán hangzani az, amikor ugye azt mondja a szülő, hogy de hát a gyerek állandóan gépezik. Hát persze. Hát egyértelmű. Hát ott van neki a gép, amit megvettünk, ott van neki az internet, amit én kifizetek, mint szülő, ott van neki az időkeret, amiben ő le tud ülni és tud gépezni, és esetleg még lehet, hogy a szobájának ajtaja is van, és akkor azt be tudja csukni. Na most ez azt hiszem, hogy kb. 5-öt soroltam föl, ami mind-mind beavatkozási lehetőség a szülő részéről abban, hogyha neki ez így nem kielégítő, hogy a gyerek állandóan gépezik, akkor simán 5 oldalról be tud lépni ebbe a folyamatba, mert onnantól kezdve, hogy nincsen internet, és nem tud felcsatlakozni a netre, akkor nem tud online játékokat játszani. Ha nem adom neki oda a telefonomat, nem adom neki oda a gépet korlátlan használatra, akkor megint csak nem tudja korlátlanul használni. Tehát, hogy ez most itt, ezzel nem azt akarom mondani, hogy ezt így elveszem, és akkor innentől kezdve csend, mert ez nem így működik. Viszont ha azt érzem, hogy semmiféle beavatkozási lehetőségem nincsen, és tehetetlen vagyok ebben a helyzetben, akkor az csak az én észlelésem. Mert én érzem azt szülőként, hogy ez a helyzet nem jó, de nincsen semmilyen megoldási lehetőség, vagy nem látok semmilyen megoldási lehetőséget, ami nem jár konfliktussal. Ja, de hát hogyha szokást akarok megváltoztatni, mert ez így nem jó, és én azt érzem, hogy, vagy tudom azt, hogy nekem szülőként felelősségem van abban, hogy a gyerekem ne üljön 0-24 a gép előtt, akkor igenis van az a pont, amikor bele kell állni, mert az én felelősségem, hogy az egészsége, a szeme, a testtartása, a mozgása, az online veszélyek miatt ki van téve bizonyos kockázati tényezőknek. És az én felelősségem szülőként, hogy én ezt milyen keretek közé szorítom tulajdonképpen, és igen, van az a pont, amikor a gyerekem érdekében, a gyerekem egészségének, mentális, pszichés, fizikai egészségének érdekében bele kell állni. És szülőként el kell kezdeni farigcsálni, és korlátozni azt az időt, azt a lehetőséget, ahogy Emma is mondta, hogy alternatívákat bekínálva. Igen, ez macerás. Tehát sokkal egyszerűbb odaadni a gyerek kezébe, mondjuk egy orvosi rendelőbe várakozva a telefont, vagy a plázában sétálva, tehát hogy érdemes megszámolni, hogy hány olyan babakocsis sétáló van a plázában, aki, amikor a gyerkőcnek a kezében ott van a telefon. Ez sokkal egyszerűbb valóban, mint mesekönyvet, vagy színezőt, vagy bármilyen mást használni arra, hogy lekössem a gyerkőcöt. Vagy ne adj Isten, együtt csinálunk valamit. Tehát, hogy ha azt meglátjuk, hogy van megoldási lehetőség, nem is egy, és vállaljuk, hogy ebbe igen hajlandók vagyunk energiát beletenni a gyerek érdekében, hiszen én vagyok a felelős érte, akkor a szokásokat meg lehet változtatni, még egy felnőttnél is. Igaz, hogy sok idő, de gyereknél, aki ugye rugalmasabb, ott meg még inkább lehet szokásokat módosítani és változtatni.
És nehéz kimondani, és illetve magunknak ezt kimondani, és ezt elfogadni, de az, amikor azt mondja egy szülő, hogy a gyerekem nem akar velem beszélgetni, az a szülőnek a felelőssége. Tehát minél kisebb egy gyermek, a szülőnek annál nagyobb felelőssége van benne, hiszen mi vagyunk a felnőttek, nekünk kell azt a teret megadni a gyereknek, hogy merjen beszélni. És visszakapcsolódva ehhez, hogy az internet és adok neki gépet, ugye miért nem megoldás az, hogy fogom és elveszem tőle? Mert valamit onnan kap. És itt jön be az, hogy beszélgessünk, ugye? Nagyon sok konfliktus abból fakad, hogy feltételezzük, hogy a másik valamit gondol, és valahogy cselekszik, és általában negatívakat szoktunk feltételezni. Biztos azért csinálja, hogy mert, hogy izéke, és akkor nem. Tehát a gyerek az éli a világát, és próbálja magát megtalálni ebbe a kaotikus világba, és hogy mi is voltunk tinédzserek, szerintem ilyenkor mindenki tegye fel magának a kérdés, hogy milyen volt tinédzserként. Tehát, hogy most így felnőttként már azért okosabbak vagyunk, de akkor mennyire voltunk bizonytalanok a világba, és mennyi problémánk volt, és mennyiszer éreztük azt, hogy nem értenek meg minket. És hogy próbáljunk nyitottak lenni, és feltenni a kérdést. És igen, amit György mondott, az alternatívák. Tehát, hogyha azt látom, hogy a gyerek internetezik, akkor ahelyett, hogy akkor kihúzom az internetet, és azt mondom, hogy már pedig te ide leülsz mellék, és akkor is szép családi beszélgetést folytatunk, és meghitten itt ülünk, és akkor, tehát, hogy ahelyett, akkor meg lehet azt kérdezni, hogy lehet lebeszélgetni, hogy akkor kapcsolni, hogy akkor mit játszol. Tehát, hogy kicsit mutatni azt, hogy érdekel minket az, hogy mit csinál a gyerkőc, és akkor beszélgetni róla. És akkor, hogyha látjuk azt, hogy ott kapcsolódik a barátjaival, akkor alternatíva lehet az, hogy azt mondani, hogy figyelj már, mi lenne, ha áthívnád őket. És akkor itt játszanátok valamit. Csináljunk egy társas estet. Vagy figyelj már, van egy biciklit, felpumpálom neked a kerekét, kicsit le van ereszve, menjetek már egy picit biciklizni. Tehát, hogy
menjünk el együtt.
Igen, tehát, hogy valami oka van, hogy valaki valahogy viselkedik, tehát mindennek ugye oka van, hogy legyünk nyitottak, és ne próbáljuk meg feltételezni a másikról semmit, mert hogy nem látunk a fejébe, hanem kérdezzük meg, és igen, szülőként ez nagyon nehéz, de szülőként ez a felelősség, hogy nyitottak legyünk, és merjünk kérdezni.
És azt gondolom, hogy pont itt ez kapcsolódik ahhoz, amit az előbbiekben beszéltünk, hogy ez a szülő, aki ebben a lehetetlen helyzetben vergődik, ő az a, lehet, hogy ő az az X generációs, aki napi 8-10-12 órát dolgozik egy-két-három műszakban, mert ugye ezt tanulta, hogy dolgozni kell, és pénzt kell keresni, és a biztos rosszat nem adjuk föl a lehet, hogy jóért, és hogy ezt látja az égenerációs, és ezt látja az alfa. És akkor meg lehetek kövezni azért, hogyha azt mondja, hogy hát én nem akarok így. Tehát, hogy én nem akarom ezt, hogy hullafáradtan hazaessik, és nincs ideje mesét mondani, nincsen ereje velem foglalkozni, velünk foglalkozni, és akkor én akkor inkább ezt nem. És akkor dönt úgy, hogy ilyen munkát nem szeretne, ilyen családot nem szeretne, egyáltalán gyereket se biztos, mert hogy nem szeretné azt a gyerekének, amit mondjuk ő most így végig csinál, hogy ja, egyébként vagyok, de mert hogy vagyok, csak a minőségi idő az, ami nem igazán. Tehát amikor azt mondja egy kamasz gyerek, hogy... És ki mond ilyet? Tehát nem tudom, hogyha úgy belegondolunk X generációsként, hány kortársunktól hallottunk ilyet kamaszként, vagy mondtunk ki mi, hogy leginkább az a problémám, hogy anyám nem tölt velem minőségi időt. Tehát, hogy ez egy olyan fokú, önismereti, vagy tehát, hogy ő így foglalkozik ezzel, és ki tud mondani egy ilyen mondatot, hogy tehát, hogy egy olyan fajta tudatosság, ami az X generációnál még így föl sem merült, tehát, hogy minőségi idő, meg hogy én majd követelményeket támasztok a szüleimmel szembe, tehát hol, hogy?
Hát talán itt ugye a lényege, vagy konklúziót, hogyha így vonunk a végére, akkor ez, amit említettél, Emma, hogy legyünk nyitottak, és hát próbáljunk megkapcsolódni a saját gyerekünkkel akár. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a generációs különbségekből fakadó konfliktusokról beszélgettünk. Új műsorral, új témával egy hét múlva várjuk Önöket ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tihirita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládékészítésről beszélünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Szajkó Anita.
Nagyon sok szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Korán már 21 éves koromban én már elkezdtem dolgozni, a turizmusban rögtön bele is szerettem. Egy utazási irodába dolgoztam, hát közel 8-10 évig körülbelül. Nagyon-nagyon megszerettem ezt a munkát, ami nagyon sok utazással járt annak idején, nagyon sok kedvezményes úton tudtam részt venni, így mondhatom azt, hogy bejártam a világot. Még nem volt nagyon nagy tömegturizmus, élvezhető volt nagyon az utazás, amit én nagyon jól tudtam hasznosítani az akkori munkámban, illetve még a mai napig is. Elhatároztuk a férjemmel, hogy nem szeretnénk Budapesten élni és családot alapítani. Jött egy nagy hirtelen ötlet, hogy vidékre szeretnénk költözni. Kicsit hosszadalmas a történet, de hogy jött képbe Eger, hogy kerültem én Egerbe, de mondhatom azt, hogy a akkori munkámnak köszönhetően kerültünk mi Egerbe, ahol szintén folytattam tovább a turizmusba, az utazásirodába a munkát, és ugye a tervek szerint kezdett gyarapodni a család, majd aztán Egerből Felső-Tárkányba költöztünk, a gyerekek kicsit nagyobbak lettek, én igyekeztem őket ugye közösségbe vinni, barátkozni, erre nagyon jó helyszín volt, Felső-Tárkányban a faluház. És akkor itt folytatódott tovább a úgymond karrier vagy munkám, mikor már nagyobbak lettek a gyerekek, hát gyerekek nélkül a faluházba ragadtam, azaz itt a faluházba folytattam a munkámat, mint közösség szervező, programszervező.
Nőként hogyan élted meg, amikor visszakerültél a munkavilágába ennyi év kihagyás után?
Hát szerintem, mint a többség, kicsit nehezen. Ugye a visszaszokás azért nem egy olyan gyors folyamat, de nagyon megkönnyítette az a helyzetemet, hogy a gyerekek itt a közelben jártak óvodába, bölcsödébe, tehát bármikor, hogyha szükség volt, akkor azért tudtam menni hozzájuk és intézni a velük kapcsolatos teendőket.
Utazás szervezéssel foglalkoztál, ezekből az utazásokból te is jócskán merítettél. Ezt hogyan tudtad beépíteni utána már a kulturális szervezésbe, vagy a felsőtárkányi munkádba?
Úgy érzem, nagyon nyitott lettem az emberek felé, elfogadóbb, és a külföldön látott, érzett tapasztalatokat így könnyebben tudtam átadni, segíteni a közösségeket, illetve ötleteket meríteni, hogy máshol ezt hogyan csinálják. Külföldön valahol megtapasztaltam egy nagyon közvetlenséget, önzetlenséget, és azt próbálod átadni a te körülötted levő közösségnek.
Ez szerinted Magyarországon nem egy bevett szokás? Nehezebb közösségeket mozgatni?
Igen, szerintem azért a magyar emberek viszonylag zárkózottak, és sokszor inkább a rosszakat látják.
Te mindig is tudtad és érezted magadban, hogy ezt akarod csinálni, és ez az egyetlen fővonal, amin el fogsz indulni az életed során?
Nem, ez érdekes, sokszor ezen gondolkodom, mert mondjuk én általános iskolai koromban, most látom így a gyerekeimen például, ők elég sok ilyen fellépésen vesznek részt, verset mondanak, Hát, hogy aktívan részt vesznek a közösség életben, én egyáltalán nem voltam ilyen, de ugye az régen volt, akkor azért más korszak is volt, de tehát, hogy abszolút nem voltam ez a nagy szervező alkat, hogy én inkább így háttérbe csináltam a kis dolgaimat, és úgy érdekes, hogy erre vitt egyébként az élet.
Nem túl rég lettél vezető itt Felső-Tárkányban, erről mesélj egy kicsit, milyen érzés most így ebben az új pozícióban?
Vannak most bőven kihívások, mert nyilván egy kicsit más jellegű vezetőként itt dolgozni, de azért nagy előnyöm van, hogy ismerem a közösséget és magát a települést már 15 éve, és ez azért segít, ez könnyebb így egy ilyen munkakörbe. Vannak visszatérő éves programok, amik standard, nagy rendezvények, azok mindig fixek azért, és amellé igyekszünk a közösségekhez igazítva a különböző színes programokat lehetőségeink szerint még kialakítani, hozzátenni az évhez. Mindenki megtalálja a magának szimpatikus programot, akár itt beltéren a faluház falain belül, vagy a tóparton, a Felső-Tárkányi tóparton, ami egy nagyon kedvelt kirándulópont alapból is. Hogyha még program van ott, akkor nagyon szeretik.
Beszéljünk egy nem hétköznapi hobbiról. Mit lehet erről tudni? Hogyan jött ez a szenvedély a te életedbe?
Most akkor visszakanyarodnék, kérdezted, hogy anyaként hogy sikerült újra a munkába visszakerülnöm. Hát csak ez ide vezethető vissza. Kicsik voltak a gyerekek, mikor így ajándékba kaptam egy ilyen csokoládékészítő workshopot. Mikor már sok évet eltölt ugye, egy anyuka otthon, azért egy kicsit így hát beszűkül, vagyis hát elég egy irányba irányul a figyelme, és akkor ez egy ilyen jó kis programnak bizonyult, amit én ajándékba kaptam, hogy na, akkor egy kicsit ki tudok kapcsolódni. Tényleg ez egy ilyen 3-4-5 óra volt összesen, ez ennyit még így el tudtam a kisgyerekek mellől menni, és akkor hát ez volt úgy igazából az első ilyen kiruccanásom, hogy ezért-e vagy azért amúgy is elkapott volna ez a szenvedény, ezt nem tudom, de akkor abban az időben ez nagyon jól jött, és nagyon megszerettem. Valahogy mindig is szerettem a gasztronómiát, és tögettem otthon tényleg egész gyerekkoromtól kezdve, de valahogy így a csokihoz nem kerültem így közelségbe, tehát én úgy szerettem a csokit, de nem tulajdonítottam akkora nagy jelentőséget neki, de egy nagyon jó kis oktató lányhoz kerültem, ahol így beleszerelmesedtem tulajdonképpen ennek a készítésének a folyamatába. Nem is az, hogy enni a csokoládét, hanem azt elkészíteni, hogy megolvasztani azzal, hogy kell dolgozni, hogy az szép legyen, roppanós, ízletes csokoládé legyen. Ezután, a workshop után, tehát annyira így megtetszett ez a dolog, hogy elkezdtem én is otthon így kísérletezgetni, hogy hát én meg tudom otthon én is csinálni, hát azért nem volt olyan könnyű. Több éven keresztül kellett azért kísérletezni, hogy megfelelő minőségű, tehát nekem is egy szép bombon sikeredjen. Annyira beleástam magam ebbe a dologba, hogy tanultam ugye YouTube-ról, különböző csatornákról, videókról, de csak nem sikerült olyan tökéletesre, úgyhogy vettem én több tanfolyamot, több órát ettől a hölgytől, akihez legelőször is kaptam ugye ezt a workshop ajándékot, és akkor hát jó pár év beletellett azért, mire nekem is meglett a gyakorlatom, meg elfogadható szép minőségi bombonokat sikerült készítenem. Elkapott az a gondolat vagy hív, hogy akkor a borhoz a csokoládét hogyan lehet így összepárosítani, hogy esetleg olyan bombonokat készíteni, ami a különböző borokhoz ízben passzol. Ezen kísérletezgettem, meg játszadoztam, ez nagyon tetszett.
Ízekben ez mondjuk hogy jelenik meg?
Első próbálkozásként én egy szőlőből készült lekvárra kísérleteztem. Azt hiszem, Otellóból készült nagyon ízletes lekvár, hogy azt belevarázsolni, és úgy visszaköszönjön egy kicsit a bor, illetve a borhoz kapcsolódó tematika. A fehér borokhoz én egy bodzás, citromos ízeket találtam így ki, a vörös borokhoz meg inkább erőteljesebb, ilyen málnásabb étcsokit használva. Ahogy a borokra is jellemző, ugye egy ízvilág, azt próbáltam átvinni a bombomba is. Ami az egész bombon készítésnek a szépsége, és ami engem annó megfogott, ez pedig a temperálás folyamata. A Temperálni azért kell a csokoládét, ez egy ilyen hőmérsékleti játszadozás tulajdonképpen, hogy szép fényes és roppanós legyen. Mert hogy csak simán megmelegítjük, és utána belöntöm a formába, rövid időn belül elveszti a megfelelő állagát, nem lesz roppanós, megolvad hamar, hát nem lesz egy ízletes szép csokoládé. Ez a folyamat egyébként, én ezt úgy csinálom, hogy egy nagy gránit laponra kell kiönteni a csokoládét, és akkor ott tulajdonképpen szép lassan lehűteni. Tehát ezt a folyamatot nagyon sokan szeretik, mikor workshopot tartok, akkor ez a legkedveltebb. Vannak ugye a formák, először beleöntjük, utána az egészet kiborítjuk, és akkor csak ugye egy burok lesz a formának, a burkát tulajdonképpen kikenjük. Azt megvárjuk még megszilárdul, és utána lehet tölteni a különböző ízekkel, és utána befedjük, tehát így készül röviden a bombon. De a legfontosabb folyamat ez a temperálás. Stílusba pedig én maradtam az ilyen minimál stílusnál, esetleg egy kicsi valami ehető díszt szoktam néha rátenni, de nem mentem el abba a színes irányba, az nekem nem tetszett annyira, vagy nem annyira éreztem magaménak, hogy én színesítsem a csokoládét, hiszen maga a csokoládé szép, és nagyon mutatós tud lenni, hogyha azt ugye szépen megfelelően készítik el, mert szépen csillog.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Tihi Rita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládékészítésről beszélgetünk.
Említetted, hogy más embereknek is megmutatod ennek a folyamatát. Hogyan néz ki nálad egy workshop, illetve mit kell erről tudni, kik azok, akik jöhetnek hozzád, vagy milyen alkalmakkor tartod ezeket a workshopokat?
Bárki jöhet, aki kedvet érez, nem kell hozzá semmilyen képzettség, semmilyen eszköz, mindent ezen a workshopon biztosítok. Szülinaptól kezdve a csak úgy kicsit kikapcsolódok, mert azért ez is egy kicsit közösségi program, tehát nem feltétlenít, nem arról van szó, hogy most megtanítok másokat bombont készíteni, mert egy alkalom után azért nem biztos, hogy ez elég tudást ad ahhoz, inkább csak egy ilyen jó kis, hát többségében lányos, csajos program, de volt már alkalom, hogy férfiak is érkeztek a workshopra. Készítjük a bombonokat, közben beszélgetünk róla, töltelékekről, többféle tölteléket használunk, azt mindig megkóstoljuk, többféle állagú töltelék van, folyóstól kezdve az egészen szilárd, magos töltelékekig, és akkor tulajdonképpen mindenki maga csinálja, én csak segítek, meg megmutatom a folyamatot, és akkor utána szép bombonokat lehet hazavinni, megkóstolni. Így szokott egy ilyen workshop zajlani. Egy jó hangulatban, egy jó kis program.
Gondolom, a gyerekek nagyon szeretik otthon, és azért így bele csemegéznek a bombonokba.
Persze, el kell dudosnom néha, hogy ezt most valakinek viszem. Ez nem nyújjatok, de azért mindig kapnak meg. Meg ha otthon készítem, akkor is mindig jönnek, vagy valamikor segítenek, szeretik díszíteni. Mondjuk, ha csak táblás csokoládékat készítek, akkor azokat szeretik így megszórni mindenféle maggal, meg gyümölcsökkel.
Gyerekkorodban te is nagyon szeretted a csokoládékat, vagy meg volt nyilván ez a indítás?
Nem feltétlenül. Én azóta ugye sok csokit kedvelővel találkoztam, meg workshopokon is meg szoktam kérdezni, hogy ki az, aki ilyen nagyon csoki imádó. Van, aki nagyon ilyen fanatikus csoki evő, de ritka az olyan egyébként. Nekem se volt, meg így a mai napig. Tehát attól függetlenül, hogy így megtanultam, mi a jó minőségi csokoládé, meg jobban értékelem én is, meg értem, hogy mi a jó csokoládé. Nincs bennem az, hogy fú, akkor most végig kóstoljam az összes minőségi csokoládét. Úgy, ha elmegyünk külföldre, mondjuk, vagy van lehetőség, akár Magyarországon is, hogy sok csokoládékészítő van, akkor azért úgy odafigyelek, hogy hol van mondjuk csokibolt, és akkor legalább egy táblát, vagy egy kis kóstolót azért begyűjtök, de nem annyira fanatikusan. Én inkább próbálom átadni a workshopokon is azt, hogy próbáljunk minőségi csokoládét venni. Tehát nem feltétlenül az, hogy most milyen alakú, milyen színű, milyen ízű, hanem inkább a minőségi legyen, mert ahogy így teltek az évek, én is egyre jobban ugye, ahogy tanultam a csokoládéről, a kakaobabról, honnan is jön egyáltalán ez, hol terem, jöttem rá, hogy amiket addig én is ettem, vagy vásároltam csokoládékat, azoknak közel nincs az igazi csokoládéhoz. Tehát inkább ezt próbálom így átadni az embereknek. Azzal, hogy én is a minőségi csokit készítek, vagy abból dolgozom, illetve így megértetni, elmesélni, hogy miért fontos az, hogy a jót vegyük meg.
Tervezed esetleg, hogy ezt a hobbit kitágítod olyan szinten, hogy mondjuk egy vállalkozást építesz e köré?
Volt tervbe, évekig motoszkált a fejembe, el is indultam ebbe az irányba, de hát most hál' Isten, vagy nem hál' Isten, nem jöttek össze ezek a dolgok, mert jöttek a jelzések, hogy nem biztos, hogy ez lesz az én utam. Nagyon sokat kell beletenni, és viszonylag egy időszakos dolog ez a csokoládé. Ugye nyári időszakban egyáltalán nem nagyon működik ez a csokoládé készítés, nem is nagyon vásárolnak ugye az emberek nyáron 40 fokba csokoládét, mert megolvad, meg szállítás is bonyodalmas, tehát mondhatni azt, hogy mondjuk egy ilyen októbertől áprilisig talán ilyen anyák napja az a vége a történetnek, működik ez a dolog, és nem feltétlen egy jövedelmező vállalkozás a csokoládé, tehát mindenképpen valami amellé szükséges, tehát így megmaradt ez a hobbizás, meg a workshopozás. Tehát, hogy ez így pont jó, mert így megmaradt a szeretet is, hogy szeretem csinálni. Nem kell napi szinten több órát csokoládé mellett tölteni, mert az lehet, hogy ezt a varást megtörte volna.
Te nagyon-nagyon tudatosan figyelsz a sportra is. Erről mit lehet tudni?
Igen, sokan kérdezik, hogy ennyi csokoládé mellett hogy tudom megőrizni a formámat, az alakomat. Nem eszek egyébként sok csokoládét, viszont annál többet mozgok. Ez egész gyerekkorom óta meghatározza az életemet. sportoltam gyerekként, és ez szintén belém ivódott, amit a mai napig rendszeresen űzök is, tehát a sportot rendszeresen űzöm, nagyon fontosnak tartom, hogy rendszeresen karban tartsuk magunkat. Ez a másik, amit nagyon szeretek csinálni, illetve próbálom átadni olyan szinten, hogy csak buzdítom az embereket, illetve a körülöttem lévőket, hogy induljanak el, mozogjanak. Én nagyon sokat futok, itt ugye itteni lakosként, felsőtelkeny lakosként könnyű dolgom van, mert kilépek a kapun, és már is az erdőbe találom magam, ami egy nagyon jó kikapcsolódás, és tényleg teljesen más dimenzióba tud kerülni az ember, és én ezt próbálom így másoknak is, ha csak szóban, de átadni. Gondoltam azt egy pár évvel ezelőtt, hogy próbálnám ugye ezt a rendszeres mozgást a gyerekek életébe beépíteni, és ezért választottam a gyerekfitnesst, amit volt lehetőségem aztán a felsőterkényi gyerekeknek elkezdeni átadni, de aztán másfelé vitt az élet, úgyhogy sajnos az úgy elmaradt. Remélem, hogy előbb-utóbb sikerül ezt újra gombolni, és ezt a kis játékos mozgásformát elindítani újra itt a gyerekeknek, mert nagyon hasznos, és van rá igény is, úgy látom.
Te gyerekeidet is erre irányítod?
Abszolút, ők is egész kiskoruk óta mozognak, most már rendszeresen sportolnak, és komolyabban jó tartást ad, alapot bármilyen téren, tényleg mentálisan is, és fizikailag is.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Tihirita intézményvezetővel, hivatásáról és a kézműves csokoládékészítésről beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok! Adásunkat szerdán 21 óra 5 perctől ismételjük meg.
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.